hogy megértsük a világunkat, és megértsük azt, hogy a proféciák mennyire igazak, és mennyire utolsó időben élünk, ez mind, mindenhez tartozik. És talán is bennem volt, hogy akkor miért 4 hétben húsvét elő, pontosan azért, hogy azt az óriási dolgot, amit húsvétre fogunk ünnepelni, a Krisztusnak a kereszt halálát és magát a megváltást, hogy azt valamilyen módon, és ez volt, hogy mégis mondjam ezt el, és utána beszéljünk erről. A hír, ami megjelent 2019. február 20-án, az, talán többen hallottuk is róla, hogy készült egy olyan rajzfilm, aminek az a címe, hogy a második eljövetel. Ezt a rajzfilmet a DC Comics nevű amerikai nagyvállalat készítette el. Ezt tudni kell, hogy a Marvel és a DC Comics az a két legnagyobb rajzfilmgyártó cég a világon. És ez a DC Comics-nak olyan figurák tartoznak a karakterében, mint a Superman, a Batman, Wonder Woman és az összes ilyen nagy figurák, amiről én sokszor hallottam keresztényre, tehát hogy lelkesen mentek nézni ezeket a szuperhős produkciókat, és nekem mindig olyan rossz érzésem volt valamiért. És akkor ez a hatalmas nagy, tehát nem akárkiről van szó, ez a hatalmas nagy, óriási rajzfilmvállalat meg akart jeleníteni egy olyan rajzfilmet, ami második, ami önmagában még akár jónak is lehetne, de miről szólt volna ez a rajzfilm, amit végig is nem jelentettek meg, mindjárt is fogunk beszélni. Ez úgy szól, hogy a képregénynek az írója egy interjúban azt mondta, és erről szólt volna a képregény, hogy a második eljövetel előtt Isten annyira nem volt elégedett a fia először nyújtott teljesítményével, hogy eddig elzárva tartotta, és a világ kedvenc megváltójának, a Sandmannek lesz a szobatársa, és majd ő megtanítja Jézust, hogy kell megváltónak lenni. Erről szólt volna az film. Értitek az egésznek a blasfémiáját, meg az egésznek a teljesen sátráni a Krisztus üzenetét? A világ legnagyobb kiadója akkor az olyan rajzfilmet a második eljövetelről, ami mindenkinek a lelkére már szerintem ott van, és ez nagyon-nagyon-nagyon érződik, amiben ilyen totális sátáni kijelentés van. Hála Istennek óriási tiltakozás volt, és nem jelentették meg a rajzfilmet, de hát írják, hogy valami más kiadó meg fogja majd jelenteni. Biztos, hogy valahol fel fog bukkanni. És amikor ezt olvastam, akkor az döbbent fel bennem, hogy hogyan lehet az, és Amerikában ahol sok persze tudjuk, hogy sok minden történik, pluszban is, meg minuszban is, ez valószínű megtartom a jelentést, ennek a nagy kiadónak egyébként teljesen a menedzserek és mindenki úgy gondolta, hogy oké, ez meg fog jelenni, és már minden előtt készítve, ez legalább fél évig kell dolgozni, hogy ilyen előkészüljön, és az utolsó pillanatban ilyen egy hét alatt több százezres tiltakozás volt, és felelve mindenre felérték a kiadót, és nem azért, mert ők nem úgy gondolták, hanem mert féltek és megijedtek ettől a hirtelen tiltakozástól, végén mégsem adták ki. De biztos, hogy előbb-utóbb fogunk meg erre találkozni. Még egyszer mondom, az egész sztori, nem is olvasom tovább, de majd ha hallottok róla, akkor figyeljetek rá, meg Áronnak javaslom, hogy nézd meg. Ez az NBC televízióban óriási hír és botrány volt Amerikában. 2019. február 20-ai a dolog, tehát már régebbről van szó, és sokáig a forgattak a szívem, hogy nem beszéljünk erről, vagy sem. De valahogy az volt bennem, és pontosan ez, hogy ha az emberek, és ez manapság borzasztó általános, olvassák a Bibliát, és sok ember eljut ide, és teljes egészében csak földi síkon és materiális szinten nézik, és azt hajlandók megérteni, akkor ide fognak eljutni, ilyen szörnyű szituációval. És ez valamilyen módon, hogyha, és sok emberrel beszéltem már, és sok embernél láttam ezt, hogy elolvassa mindenki a Bibliából Krisztusnak a történet, azért nagyon kevés ember van, aki ezt nem ismeri szerintem, főleg ebben a kultúrkörben. És az embereket csak az ragad meg, hogy ugye Jézusnak voltak tanításai, fantasztikus nagy mondásai, óriási elkölcsi dolgai, és utána keresztre feszítették, a hatalom börtönbe zárta, megfeszítették és meghalt. Az emberek nagy része eddig jut el. És még nagyon sokszor még a hívők nagy része is eddig jut el. És ha csak ezt látjuk, és ezt el szeretnék hangsúlyozni, ha csak ezt látjuk, ezt a részét látjuk, ezt a földi materiális részét, akkor ez egy bukás. Egy totális bukás, mert volt egy ember, aki jött, csomember tanított, nagy sikere volt, sikeres volt, utána jött a földi hatalom, börtönbe zárta, keresztre feszítette és meghalt. Ha csak eddig nézzük, hát sok ilyen volt a történelemben. És itt is pont el, és ebből is ez visszhangzik. És pontosan ez volt, hogy talán ezzel kell beszélni erről. Ez visszhangzik ebbe az egészbe is, és nem csak egy ember, nagyon-nagyon sok ember volt, ilyen teljesen félreértett, totálisan antikrisztusi, mondhatjuk azt, hogy démoni módon próbálja Krisztus bemutatni. Mert ezt a földi részét látják. És nagyon sok film is hitti a véget. És nagyon sok ebben ez ment tovább. És ezért, ha, és ez volt bennem, hogy pontosan, hogy ezt valamilyen módon kompenzáljuk, meg beszéljünk, és nyíltan valljuk meg ezt, hogy ez egy valódi probléma, hogy beszéljünk a halál, feltámadás, örök élet, újjászületés, új teremtés dolgairól, ami az egész történetnek a folytatása. Ugye, ha látjuk, volt a Passió című film is, hogy ott is miről van szó. A Passió a Krisztus szenvedésének utolsó részleteit mutatja be. Ugye ott is, ha csak ezt a filmet nézzük, ott arról van szó, hogy szörnyű az egész tőle, biztos ismerjétek, talán láttátok, ki látta a Passiót, hogy ott is azzal végződik, hogy Krisztus keresztesít és meghal. Ugye most tervezi Mel Gibson, hogy megcsinálni a folytatását, ő is érzi meg a hiányát, ugye, amiben a feltámadásról szó. És pontosan ezért volt ez bennem, hogy itt húsvét előtt 4 héttel, amikor a feltámadást ünnepeljük, beszéljünk erről a részről, és valamilyen módon tudjuk elmondani az embereknek, hogy ez a teljesen hamis, és higgyétek el, nagyon-nagyon sok emberben van ilyen kép, sokszor még gondolat is, van, aki kimondja, van, aki nem mondja ki, de egy rajzfilm, egy óriási cég, hatalmas stárja, hogy nem merült fel, hogy egy ilyen rajzfilmet kiadnak. Még egyszer, de nem olvasom fel, de egyszerűen értetek, miről van szó. Oké, a napi hír után akkor menjünk át az igének a tanulmányozására, hogy pontosan valamilyen módon azokra a dolgokra, amik sok emberbe nehezen mennek át, és talán nehéz is megérteni, és majd elmondok én is olyan részeket, amiben én is sokáig küzdöttem, és amikor megértettem, akkor fantasztikus dolgok jöttek elő az ige mélységeiből, hogy az ige felszínes tanulmányozása, és nagyon sokan eddig jöttek, és ma minden felszínes. Ma azt mondják egy fiatalnak, 15 másodpercre kell egy videót levetíteni, mert többet nem néz meg, és nem fog fel. Mit lehet elmondani ennyi idő alatt? És emlékszem, hogy ki volt ott a felháznak a záró alkalmán, előtte volt egy konferencia, én is ott is ott voltam, és akkor a Gáspár azt fogalmazta meg, hogy az evangéliumot 2 percbe mondd el. És ez volt a feladat mindenkinek. Felálltunk, és ott hárman egymásnak elmondtuk, de 2 perc, vagy 2 perc, 2 perc, ennyi tud felfogni egy ember. Hiába volt ez egy fél óráig. 2 percre mondd el az ember, próbáljátok ki. Most nem fogjuk, de majd egyszer elmegy az, hogy mondd el az ember, és el lehet. El lehet mondani, hogy nagyon jó példák voltak a színpadon és az emberek között is. Tehát valamilyen módon ez a felszínesség abszolút benne van a világban, ma már minden fronton, és hogy valaki vegye az időt, a fáradtságot, az energiát, hogy mélyedásson, és megértse ennek az óriási üzenetét, és ha így nézzük a világi oldalról, itt a jutunk, de hát megyünk a másik oldalra, és pont erről szeretnék beszélni. Ha nézzük ennek a természet fölötti részét, akkor ugye tudjuk, hogy Krisztus egy tökéletes, örökkévaló, 100%-os munkát végzett el. De az emberek egyszerűen ezt nem értik. Nekem az az érzése. Így tudnak ilyen rajzfilmeken indulni. És tudja, hogy a rajzfilm fel fog bukkanni, és el fogja végezni az iszonyatos pusztító, lélegülő hatását. Mert az emberek egyszerűen, és emberek milliói nem képesek megérteni ennek az egész dolognak a természet fölötti részét. És ott egy 100%-os siker. Ha így nézzük, és ez valóban maga a rajzfilm is erre volt szó, hogy Jézus eljött, és az atyok elzárta, és majd elküldi másodszor, és a számnál majd megtanítja. Szóval ilyen elbolyult, amerikai, és az emberek mennek a moziba, és emberek, mielőtt 100 millió, hogy megnézik az ilyen filmeket. Itt tartunk. 2000 év után a kereszténység. Nem szomorú? Mondj, Zsuzsi.
Semmi, csak a sikerorientált gondolkodásnak a példája. Ez nem sikeres, hogy felfeszítenek a keresztény.
Igen.
És le tudnál jönni, de nem jössz le.
Igen. De hogy mennyire elválik, és még ma is, 2000 év után...
De most nyomják, hogy a sikeres ember a példa, igen. És a sikeres keresztény teszi példának sokszor.
Igen, és nagyon sokszor a kereszténysége belül is ilyen siker dolgok van.
Pedig akkor ki milyen sikeres volt, az utána ből elottan.
Hogy mennyire fontos, hogy megértsük ezt a másik részét, és ugye az egyházban is ez van, hogy a nagy egyházban próbálják a természet fölötti részt leszedni a Bibliából, meg minden világból, és próbálnak az emberi programokra, az erkölcsi tanításra, és minden másra, és csodálkoznak, hogy az egyház romokban van. De legyünk őszintén, romokban van a keresztény egyház.
Nagyon-nagyon fontos, és ezt a részéről szeretnék beszélni. A ma egyetlen egy központi ige volt nagyon-nagyon erősen a szívemben hetek óta, ez a Máté 10:28. Amikor Jézus kiküldi a 12 tanítványát, ez le van a Márkba és a Lukácsba is, ismeri mindenki a sztorit, és akkor ezt mondja Jézus, csak egy ilyen rövid ige lesz, Máté 10:28, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gehennában. Két nagyon egyszerű kijelentő mondat. És mégis óriási mélységei vannak, pontosan ebben a természet fölötti megértésben. Az emberek ezt vagy nem akarják, vagy nem tudják megérteni a természet fölötti dolgokat, leginkább nem akarják. Ez a szörnyű materializmus, és nagyon sok a kereszténységben is iszonyatos nagy materiális, rengeteg materialista keresztény van, ki csak addig jut el, hogy a föld részét látja. És ha ezeket a mondatokat megértjük, és utána tovább megyünk is, majd azért pár igét még teszek hozzá, de amiről beszélek, szeretném mind alátámasztani igehelyekkel. De értsük meg, azt mondja, ne féljetek azoktól, kik azok, akik a testet megölik, de a lelket nem ölhetik meg. Bármilyen ember, lehet ez a hatalom, lehet ez király, amerikai elnök, lehet egy gyilkos, lehet egy háborúba bárki, lehet egy öngyilkos mellélő, bárki. És ugye itt van egy óriási és nagyon-nagyon mély tanítás, és innen jön az, hogy egyszer már beszéltük, hogy a hitnek vannak különféle szintjei. Van egy egyszerű szint, és mi a hitnek a legfelső szintje? A mártíromság, a mártírok hite. Tehát azok, akik valódi mártírok voltak, és tényleg életüket adták a hitükért, azok megértették ezt a mondatot. Hogy mit jelent az, hogy a testét bárki mellé, ide jön valaki bármi, belekuffanhat, bármi történhet veled, és az mind azért ebben egy nagyon nagy vigasztalás is van. Egyrészt eljutott a mártíromságig, és majd erről sokat fogunk mi később beszélni különféle helyeken. Másrészt azt mondja, hogy a testet bármikor megölhetik, de a lelket nem ölhetik meg. Ezek az, mindez az ember, akkor itt a Földön éljük. És jön a második része, és ez még fontosabb. Szóval inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában. Kiről van itt szó? Istenről. Ugye mindenki Istenről szeret beszélni, a szeretet, gyönyörű szép tanítás, meg szeretni, de ne felejtsd, hogy Isten az igaz, egyetlen igaz bíró. Ez a Bibliában nagyon-nagyon világosan van bíró. Egyetlen igaz bíró. Elmehetsz a bírósággal, azt mondják, hogy nem igazságot hirdettünk, hanem jogot hirdettünk. Itt jogszolgáltatás van, nem igazságszolgáltatás. Minden ügyvéd ezt mondja, az ügyvédek az elég elterjedt volt. És tényleg így van. A Földön teljes igazság, amit főleg az emberek egymástól tennek, az nem létező kategória. Isten az egyetlen igaz bírós, hogy erről van az utolsó ítélet. Ez is pontosan erről szól. Tehát pontosan az Atya az, aki mind a lelket, mind a testet. Tehát itt van a helyes Isten félelem. Többször beszéltünk, hogy beszéljük az Isten félelemről. Na ez, ha valami, ez Isten félelem. Na az, hogy bármikor meghallhattunk úgy, hogy valaki lekoffant, itt ugye a tanítványnak mondja, hogy ne féljetek, akkor se kivégeznek nektek. Abban, amikor elmentek, hál' Istennek, és neki nem végeztek, így később igen, ugye, amikor feltámadt Krisztus is mentek a tanítvány. De ugye pontosan erről van szó, hogy meghalni, hát lehet úgyis, hogy betegségben, öregségben és minden másban. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt a mondatot, és megértsük azt, és ez volt valamit a szívemben, és nem tudom miért, de hiszem, hogy valakinek ez szól, és ezért ez már hetek óta a szívemben, hogy mindenképpen beszélni, hogy beszéljünk, hogy mit tanít a Biblia a halálról. Mert nagyon sok keresztény, óriási zűrzavar van az egészben. Ez uralkodik nagyon-nagyon sok olyan tanítás, ami összevisz a zavar és csúsztatásokban. Pontosan, tisztán mit tanít a Biblia halálról, és mi az a második halál. És amiről most szeretnék beszélni, annak az a mottója, figyeljetek, aki csak egyszer született, annak kétszer kell meghalnia. Aki pedig kétszer születik, csak egyszer hal meg. Értitek? Ez a Bibliának az alaptanítása. Alaptanítása. Még egyszer megismétlem. Aki csak egyszer született, annak kétszer kell meghalnia, aki pedig kétszer születik, csak egyszer hal meg. Erről szeretném ma beszélni nektek. Hogy megértsük, hogy miről is van szó. Vágjunk bele. Ugye a mondatban van ez a test elpusztítja a gehennában. Nagyon fontos, hogy gehennát el is annyiféle dolog van, és mindenki a mindent ír, csak pont a lényeget nem. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a gehenna, ez egy alám kifejezés. Ugye Jézus Krisztus halálmi nyelven beszélt. Egy alám kifejezés, és azt jelenti, hogy tűztó. Van egy csomó más, most direkt szándékosan nem megyek bele, két-három ilyen fő félrevezető értelmezés, de eltereli a figyelmet. Tehát a gehenne az a tűztó, és majd később fogunk még látni még két ige helyet, hogy ezt megértsük. Minden ennek az ige helye, ennek az ige kimondására van, szóval annyira fontos. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tó, és itt jön a lényeg, a végleges megsemmisülés örök büntetését jelenti, és ez a hely nem azonos a pokollal. Keresztények 95%-a azt gondolná, hogy ez a pokol. Hogy a pokolban van meghalni a gonosz. Nem. A Biblia totálisan nem ezt tanít. A pokol és a menny az egy átmeneti hely. Mint hogy a halál is, a fizikai halál is, ez egy, a Biblia, majd fogjuk elmondani, 66 helyen beszél a halálról úgy, mint elolvás. A Seol. Így van. Tehát ha héberül a Seol, görögül meg a Hádész. Tehát a nagyon fontos, ez a Gehenna, amiről beszél, az nem azonos erről. És ez is nagyon fontos dolog, hogy a Gehenna, ez 12-szer fordul a bőjel, és ugye Jézus nagyon sokszor beszél a Gehennáról. Ugye, hogy ha te szemed, stb. Károdatra visz, inkább fújt ki a szemedet, mint egy szemmel menj be a életre, mint két szemmel a Gehennából. Meg a kezed vágja, nagyon sok ér van Jézus, nagyon sokszor használja ezt a szót. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. És itt, és akkor még, hogy ezt az igét megértsük és kifejtsük, amit igyekszem, hogy ezzel 100%-ban legyen ebből a kijelentésről, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, mi a második halál. Ez megint nagyon sok kereszténynek elkezd beszélni, hogy második halál, nagyon-nagyon soknak fogalma nincs arra, hogy mi az a második. Én nagyon-nagyon fontos ezt megérteni. Állott elbocsátjuk, szólt előre a családi programja van, hogy megálljuk őt álloni áldással. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Ehhez, itt két nagyon fontos kijelentés van ebben, amit az előbb beszéltünk, tehát a Gehenna, a tűztó, a végleges megsemmisülés örök büntetése. Ugye szintén egy középkori egyházi tanítás, főleg amikor a búcsútérőveket állulták, akkor használták ezt legjobban, ezt a képet, hogy a rokonaidra szabadíts ki az örök kárhozatból, mert örök végtelen időig ott csütögetik, félgekkel jel, mindenféle szörnyűt elmondtak, nincs ilyen a Bibliában. Miről ír a Biblia? Valóban van ilyen, hogy gyakorlatilag örök szenvedés kinek van? A sátánnak, az antikrisztusnak és a hamis tanítónak. De a második halál az egy megsemmisülés, jelenti Istentől való végleges elválasztás. Még a fizikai halál átmenetileg valóban elválaszt Istentől, de csak átmenetileg, és ezért fontos megérteni a feltámadás, ez a második halál az egy végleges örök pusztulás. A Biblia nem tanít arról, hogy az emberek végtelenségig fogják a félgek átjárni, és végtelen tűzbe kell lenni, hanem arról tanít, hogy amikor valaki meghal, és mindjárt ezt fogjuk menni megfelelőjelyekkel, már rögtön a halál pillanatában eldől, hogy valaki melyik előszobába megy. Bekerül a pokol nevű előszobába, ahol majd már pontosan tudja, és ez a nagyon-nagyon fontos dolog, és talán egy fontos része az üzenetnek, hogy ezt el kell most mondanom, úgy érzem, hogy az életünk utolsó pillanatáig, amit a Földön élünk, változhatunk, megtérhetünk, jelenünkre javíthatunk, mindent tehetünk, de amikor meghaltunk, onnantól fogva semmit. Onnan az örök változatlanság. És a másik nagyon fontos dolog, hogy a minden majd fogunk beszélni itt a Földi életnek egyéb dolgairól, de ez, tehát valaki bekerül, és akkor rögtön azonosítja, hogy hoppá, mégiscsak, amit mondtak abban a gyülekezetben, valaki beszélt erről a pokolról, mégiscsak létező hely. Mert nagyon, én ismerek olyan, hadd nem mondjam, bocsánat, majdnem kiment a számom, olyan hívőket, most még melyik egyházhoz tartanak, amit direkt nem mondom el, aki azt mondja, hogy hát a pokol nincs, akik ezt mondta a pap, hogy nincs pokol. És számtalan ilyen keresztény van, akik 30 éve járnak a templomba, és azt mondja, hogy nincs pokol. Ez óriási hazugság, de sátán legnagyobb hazugsága, hogy ő nem is létezik. És a pokol igenis létező hely, mint hogy a menny is igen létező hely. Pokol az egy olyan előszoba, várószobája annak, hogy az utolsó ítéletre várnak az emberek, bekerülnek, tudják már, hogy itt vannak, nem tudnak átmenni. Ugye a legjobb a Lukács evangéliumában, amikor a Lázár és a gazdag emberről van szó, Ábrahám keverén, a másik meg a pokolban. A másik pedig az épp olyan, mint amikor valaki végigfutja, ugye Pál apostol mondja azt, hogy futásomat megfutottam, hitet megtartottam, harcomban megharcoltam, olyan, mint a sportolóba, aki bemegy, ahol megy az olimpiára, megnyerte az olimpiát, és bekerül egy városzobában, mert az ilyenet akkor fogják odaadni, amikor mindenki lefutotta a saját körét. Tehát végig kell várni, hogy most még 10-20-30-40 sportoló végigfutja. Ugye olimpián az egy nap, vagy egy hét, vagy pár nap, az életünkben meg lehet, hogy 1000 év. De valahogy nagyjából így kell képzelni a poklot, és a mennyország, ott mindenki pontosan tudja, hogy hol van, és nagy reménnyel várózik arra, hogy megkapja a jutalmát. De nagyon, de az örök, meg a másik az örök élet, ami szintén egy, nagyon sok, még a hívőknél is, nem a mennyben lesz örök életünk, keresztények 99% azt mondja, hogy szeretnénk belépni a mennybe, mert a mennyben örök életem van. Nem ezt tanítja a Biblia. Mert a menny átmeneti hely. Meddig fog tartani?
A második, a feltámadás.
A Krisztus második eljövetele, utána 1000 éves királyság, és utána, amikor a jelenések 21-ben, azt mondja, hogy új ég és új föld. Tessék elolvasni, én most nagyon sokat olvasom a jelenések könyvét. Nagyon sokat kell olvasni. 10-szer, 20-szor, 30-szor, 100-szor, lehet, hogy 1000-szer, de higgyétek, egyre világosabb lesz. Főleg az utolsó része, az annyira listát hisztam most már előttem, annyira világos. És ez a tanítás annyira egyértelmű, jelenések 21-et tessék elolvasni, új ég és új föld. Mi lesz? Minden eltöröltetik. Eltöröltetik a régi föld és a régi ég. És mindjárt fogjuk olvasni a szintén egy kicsit előrébb, jelenések 20-11-15. Nagyon kristálytiszta. Ennek ellenére mégis sok emberbe teljes téves képek élnek. Szóval halottak feltámadása, és az utolsó ítélet, hogy erről kezdődik, erről szól ez a vers. És a jelenések 20-11-15 fogom felolvasni. Egy másik könyv is kinyittatott, az életkönyve. És a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedetek szerint. A tenger kiadta benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevetetett a tűz tavába. Tehát itt van, hogy vége lesz a pokolnak. Tehát ez egy átmeneti hely. Lehet, hogy 1000 évig tart, lehet, hogy sok 1000 évig tart, de a szellemvilágban nincs idő. Majd erről fogok megint beszélni, amikor ezt én is megértettem, hogy arról beszélünk, hogy a Isten mindentudó, mindenjött jelenlevő és minden hatalommal bíró, hogy az mit jelent. Ez megint olyan dolgok, amit nagyon nehéz megérteni. Sok ember megzavart. Nagyon sokáig engem is megzavart, még most sem értek mindent, de egy pár dolgot sikerült megérteni, és igyekszem neked átadni. Tehát a halál és a pokol belejtett az üsztában, és hogy olvassuk azt a jelenések 21-ben, hogy új ég és új föld. De nem csak a pokol, hanem a menny is. Úgy van teremtve, az mind elmúlt. Biblia hogy kezdődik? Hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És hogy a jelenések 21-ben? Hogy új ég és új föld. Mindent újjá teremtek. Nem csak a földet, az eget is. Tehát itt a pokol, mind a menny, és itt van teljesen világosan leírva. Tehát ennél világosabban nem is értem, hogy nem megérteni. Meg fog szűnni. Vége lesz. Átmeneti hely. Két gyűjtőszoba. Egyik a büntetésre váróknak, akik az előzetes letartóztatásban vannak, ezt hívják pokolnak. A másik meg a győzteseknek, akik egy nagyon szép, elegáns szobában várják, hogy megkapják az olimpiai aranyérmüket. És ugye azt mondja, a dicsőség koronája nekem el van, azt mondja a Pál apostol. Már megvan, tudom, de még nem fogom megkapni, meg kell várni, míg mindenki lefutja a köreit. És ez pedig a kegyelmi időszak, amit most élünk. Amíg vége nem lesz ennek az időszaknak, és nem soká vége lesz. Bűvője nagyon világos, hogy igenis vége lesz. Tehát a halál belőtt, és utána jön a következő, ez a második halál. Itt olyan szépen le van írva, ez a második halál, a tűz tava. Ugye mit olvastunk az előbb? Hogy a tűztó az a gehenna. Tehát itt ugye a Mátéban Jézus a gehennáról beszél, itt meg a tűztó, de itt meg a szinonimája, majd vagy nem. Ez a második halál, a tűz tava. Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett. Megint egy nagyon egyszerű kijelentő mondat, ezt nem tudom, hogy nem is lehet félreérteni. Tehát a legfontosabb dolog, amit tehetünk az életünk során, hogy törekedjünk arra, hogy legyünk beírva az élet könyvébe. Mert ha nem, akkor a B verzió van, és az azt jelenti, hogy a halottak könyvébe valaki beírva, és ha valaki nincs bejön az életkönyvbe, megy a tűz tavába vettete, és a tűz tavába vettete, ugye az előbb azt olvasok is megint, hogy ez a tűztó meg a gehenna mit jelent, ugye azt már tudjuk, hogy nem azonos a pokollal, mert az egy átmeneti tároló, gyakorlatilag, hanem nagyon fontos, hogy ez egy végleges pusztulat. A második halál, az első halálból van feltámadás. És ez a szintén egy kereszténységnek az alaptanítása. Egyik legfontosabb a tanítása. Hogy a fizikai halálból, és ez nagyon-nagyon fontos, és ebben 100%-ig legyünk meggyőződve, az emberek nem könnyű, mert a halállal mindenki nehezen bűzködik. Tehát igenis, úgy még egyszer mondom, a Bibliában 66 helyet, és nagyon sok könyvben van írva. És maga Jézus, amikor feltámasztotta Lázárt, mit mondod? 3 napos halott volt, már szabad volt. Megjött a Jézus, és mondja, hát meghalt Lázár. És mit mondod erre? Mit mondod Jézus? Nem halt meg, hanem alszik, majd fel fog támadni. És akkor persze mondta Mátra, hát persze fel fog támadni, mert utolsó ítélet, mert a zsidók pontosan ugye ezt hallották. És ma is ezt hallják, hogy igenis az utolsó ítélet. És mondja, persze fel fog majd támadni, igen, úgy volt, hogy majd valamikor az idők végén. És Jézus nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy most fog feltámadni. És mi történt? És ez megint egy olyan mély titka a Bibliának, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat kell folgatni az ember szívébe, hogy megértse. Mi történt itt? Valóban elindult egy fizikai halál. Fizikai halál, mire rá a szívünk, rá a légzésünk, gyakorlatilag, és elkezd bomlani a szervezetünk. Ha egy hullámos szaga van, az azt jelenti, hogy azért van szaga, mert már bomlik. És akkor mi történt itt? Valami nagy csoda történt. Az élet visszatért ebbe az emberbe. Oda ment Jézus, lement, megtiltott sokkal a nyerekot, pontosan azért, mert nem cirkusz, nem látványosan, lement, imádkozott érte, és visszatért bele az élet. És kijött, ledobta a lepleit, és mindenki. Ez volt, kiverte minden a biztosítékot. Tehát az Jézus csodájának a legvégén volt a megfeszítés előbb nem sokkal. Hogy ez és akkor és a, most nem megyek bele, hogy milyen tanítások a kereszténységen belül, inkább nem. De ez hogyan történhetett? Mondja Dibele.
A tűztava különben egy tisztító hely.
Nem menjünk bele a purgatórium irányába, mert ez a katolikus egyházban a zsidó a misnából jött át, és a purgatórium, hogy majd nem baj, ha kicsit kis bűnöket csinálsz, vagy mondom, nincs ilyen a Bibliában. Lehet ilyet mondani, a zsidók is tanították, ma is tanítják, katolikus egyháza is van purgatórium, Bibliában nincs purgatórium. Ugye alapelvünk az, hogy sola scriptura. Sola scriptura. A tűztava, és pontosan ezt szeretném, ezt a félreértés, ez egy félreértés. A tűz, nagyon lényeges, a tűztava az egy végleges megsemmisülés, örökbüntetése. Fizikájából van feltámadás, második halából nincs feltámadás. És ugye ez miért alapozzuk? Ez 2 Tesszalonika 1.7.9. Felolvasom. Még egyszer, 2 Tesszalonika 1.7.9. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tiszta jelenések könyve, tűz lángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek. És itt csúsztatták át az örök bűnhődést, gyakorlatilag ezzel a 3 kiemelt különböző gondossággal, Sátánnal, az Antikrisztussal és a hamis profétával. Ott valóban ez van, hogy ők örök. De ezek örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, az ő dicsője hatalmától, amikor eljön az a nap, mikor van az a nap, az utolsó ítélet, jelenések könyve, erről van szó, erről beszélnek, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogottatok bizonyságtételünket. De itt is, a Biblia sok más helyen is le van írva utalásban, de itt teljesen egyértelművel, hogy ez egy örök megsemmisülés jelent. És ugye itt lehet megérteni azt a mondatot, amikor azt mondja a Jézus a Máté 5-ben, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Mit látunk a világban? Kik öröklik a földet? Kik uralják most a földet? Hát nem a szelídek. Az erőszakosak, a nyomorók, a mindenkit eltaposók, és minden más. Kiről miről beszél itt Jézus? Nem erről a földről, hanem erről az új égről és az új földről. Mert azok az emberek, akik így élnek, és nem teszik meg azt, amit elmondja a Bibliába, azok nem kerülnek be az élet könyvébe, és nem fogják az új ég, mert az igazán az új ég és az új föld lesz, ahol az örök élet van, és nem a mennyben. Örök élet, és hál' Istennek nem a Földön. Mert sok embernek beszél már, hogy neked örök életed van. Ezen a Földön? Kösz. Inkább nem. És ezért is akarod. Én ezen a Földön, főleg ilyen viszonyokat, hogy ma élünk, én nem szeretnék örök élni. Én nem. De az új ég, új Föld, ahol Istennel együtt vagyunk, az igen. Az igen. Ahol nagyon keveset tudunk, de azért nagyon sok minden benne van kódolt a Bibliában.
Ez egy más világ.
Új ég, és újjá teremtek mindent. Azt mondja. Újjá teremtek mindent. Nem a mennyben van az embernek a hívőkök az örök élete, hanem az új ég és új földön. Úgy gondolom, teljesen egyértelmű, hogy arról van szó, hogy örök pusztulás. Ez azt jelenti, hogy ugye megerősítve a Máté 5 ponttal, hogy a szelídek öröklik a földet, és majd előbb mindjárt fogok még egy ígét olvasni, itt így valósul meg. Mert nagyon sokszor Jézus szavaiba is, meg ugye Pál apostol is azt mondja, hogy úgy gondolták, Pál is azt gondolta, hogy még az ő életében fog Krisztus visszajönni, és úgy készültek, hogy akinek az élete visszajön, az nem hal meg, hanem elváltozik, és rögtön megy a mennybe. De hát nem így történik, és pontosan azért van, mert valami onnan meg kell értenünk, és akkor itt jövök majd mindjárt át egy másik részbe, hogy a tér és az idő dimenzió. Tehát mi ugye itt ezen a Földön térben és időben élünk. Térben három dimenzió, van magasságunk, vastagságunk, szélességünk, és időben élünk, megszületünk és meghalunk, és igazából mi csak ebben tudunk gondolkodni. De van egy rész a Bibliában, amit szeretnétek most elmondani, ami nekem nagyon-nagyon sokáig óriási fejtörést okozott, még most sem mondom, hogy 100%-on értem, de azt hiszem értem. Amikor feltámadt Jézus, visszajött a tanítványokhoz, ugye először is oda ment hozzájuk, és mit csinált? Kiért halat és kenyert és evett. Hoppá, ha valaki eszik, akkor utána fizikailag eszik, akkor Jézus eljött. Ugye arról is olvasunk a szinten, amikor Jézus feltámad, és a Krisztusnak a megdicsérő testéről beszélünk. Hogy be voltak zárva az ajtók, és Jézus mégis megjelent. Át volt menni a falakon. Megdicsérő test 2. Harmadik. Ott van a Tamás példája. Ugye hitetlen Tamás, valamint nem hiszek, csak akkor, hogy először is, amit lehet járni, hogy a megdicsérült test, az valamilyen módon egyértelműen hasonlít a régi fizikai testünk, amit majd kopaszoknak esznek, meg a porból lett és porrá lesz, egyértelműen felismerhető, és azt mondja, hogy tedd bele a sebedbe, és betette a sebébe a kezét, és azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. Tehát fizikailag feltámadt. Fizikailag evett. Fizikailag beletette a sebeit, felismerhető volt a kezén is, a podalában a sebe, és beletette Tamás. Hogy jön ez össze? Nekem ez nagyon-nagyon nehéz volt, mert mondjátok el, hogy ti ezt hogy tudjátok megérteni. Hogy jön ez össze? Krisztus feltámadt a dicsőséges új testére, amit Krisztus ugye az első zsenge, mi is így fogunk feltámadni. Ezért fontos, hogy megértsük a feltámadást. Megértsük, mi a halál, mi a feltámadás, és mi az örök élet. Mert ez a három, ha nem értjük meg, akkor ilyen hülyeségeket fog beszélni mindenki, mint ez az idétlen, szerencsétlen ember, aki egy ilyen szörnyű és Isten háromú rajzatokat csinál. Ugye Krisztusnak a tökéletes megváltása, meg egyszerűen 100%, tehát szellemileg nézzük, hogy Krisztus egy 100%-ig tökéletes, sikeres munkát végzett, az emberek ezt nem érték meg itt ebben a földi világban. Hogy van ez? Mondjátok ezt, csak ezt a három dolgot, hogy jön ez nektek össze? Mert nekem ez nagyon sokáig nagyon nagy gondolkozott. Ti ezt hogy értitek? Hogyan akkor a feltámadott test, Zsuzsi?
Én a tökéletest akartam mondani, azért tökéletes, mert ez az, amit a sátán nem tudott kikezdeni.
De így támadja, ez teljes egészében sátáné ez a gondolat, ami ebben is. És nagyon sok ilyen sátán, és azt meg kell mondjam, elkezdtem nézni a szuperhős filmeket, és egyre több ilyen motivumot fedeztem fel, ami ehhez kapcsolat. Elindult valami, úgy meg kell mondjam, ilyen szuperhős filmeket innentől fogom, hogy meg általában az amerikai dolgokkal nagyon vigyázni kell. Nagyon egyet, ami Amerikából jön, az 10-szer kell megvizsgálni, mert néha ott vannak nagyon jó dolgok is sokszor, de vannak nagyon szörnyű dolgok is. Mondjátok, hogy ez annyit nekem válasz, mert ez egy kulcs kérdés, hogy értitek-e a feltámadás, vagy nem? Ki tud erre válaszolni? De komolyan, és nem költői kérdés. Mondjam?
Persze.
Hogy én ezt hogy értettem meg? Ugye, abból kell kiindulni, hogy ugye mi itt négy dimenziós térben létezünk. De azt mondjuk, hogy Isten végtelen. Márpedig egyértelmű, hogy Istennek ez a tulajdonsága. Akkor nem négy dimenzióba, hanem végtelen dimenzióba tud létezni. Nem 5 vagy 6, végtelen. A végtelen nem 100 millió, hanem végtelen. És ha ezt nézzük, hogy végtelen, tehát ebből a végtelen dimenzióból 4, ami mi kis életünk, a tér és idő és teljesen és nem 90%-ában teljesen, még a természet fölött sem tudja elfogadni, mert csak azt, amit meg tudok fogni, azt hiszem el. Hát ez a hit meg az ellenvéle. És el a Biblia erre tanít, ez a hit, ez is nagyon sok ember, de ezek nem hit, a hit a legfontosabb, hogy először az üdvösség kérdés a hit. De mi a hit? És azt is nagyon nehéz megfogalmazni. Mi a hit? Tehát ha Isten végtelen, és végtelen dimenzióval létezik, eddig tudtok követni, akkor ebből tud Jézus átmenni, ezért tud átmenni a falon, mert akkor olyan dimenzióban van, amikor már átjut a falon, és most tegyünk minden most össze, tudom, hogy nem jó, de tegyünk, és ott van a falon, és ott a terület, és oda megy Tamás, és beleteszi a fizikai testébe, a fizikai sebébe, a fizikai kezét, akkor megint visszajött az emberi dimenzióba. És utána amikor mennybe megy, akkor átmegy megint abba a dimenzióba, ami mennek a dimenziója. Tehát ha akarok, át tudok lépni ezekbe a dimenzióba. Én nekem ezt így sem kellett megint. Értitek? Tudtok követni? És akkor így áll össze ez az egymásnak ellentmondó 3-4 dolog. És sok ember itt akad ki. Mert ennyire földi, materialista az ember még a hívő gondolkodása is.
A János Evangélium már azt mondja, hogy én szellem vagyok.
Ez megint az a baj, hogy az embernek ezt mondja, hogy szellem, akkor rögtön hátralépnek, bezárják a kapukat, és azt mondják, hogy hú, menj innen. Menj innen. Ez a baj. Ez a baj. Én is régen sokat használtam ezt, és az emberek inkább nem kényelnek, nem bezárulnak. Valahogy segíteni kell, hogy megértsék ezt a dolgot, mert annyira bezárják, és főleg ma a nyugati, a amerikai és a nyugati, az egész nyugati világ annyira materialista lett, hogy az megdöbbentő. És az, hogy a kereszténység is materialista lett. A nagy egyházak materialisták lettek, letagadnak minden természet. Ma nincsenek csodák, ma nincs gyógyulás. Minden megvan írva a Bibliában. Mondja ezt olyan, aki 500 éve pont az ellenkezőjét hirdette. Most bocsánat, gyerek, nem mondom neveket. Tehát ennyire fontos, hogy megértsük ezt, és hogy tudjunk gondolkozni, és a másik dolog, ami a másik szélsőség, hogy valaki annyira szellemi, hogy ő is foglalkozik ezzel. Igenis, van egy természetes világ, meg vannak természeti törvényei, itt működnek a fizikai szabályok, működnek a biológiai szabályok, a beteg van imádkozzá, de ha nem működsz, menjen orvoshoz, mert ez föld, ez biológia. És nem mondja azt, hogy nem kérek rák terápiát, hanem az Isten meggyógyít. Ha Isten valóban szólál, igen, de 100-ból 99 meghal. És ez tönkreteszi az emberek hitét.
De Gyuri, a szellemvilágban nem lehetséges.
De itt most a szellemvilág, itt Jézus ide jött a Földre. Én ezt a példát, csak 3 példát mondtam, mert még lehetne más mondani. De ez 3 nagyon egyértelmű. Eszik, beleteszi a sebét, és átmegy a falon. És utána mennybe megy a tanítványa külön. Ki mehet mennybe, hogy azt mondja, hogy egy fizikai test nem örökölheti az Isten országát. És ott van Énok, és ott van Illés. Most megint neked, nem akarom magyarítani a dolgot. Értitek ezt? Segített ez egy picit megérteni ezt az egész dolgot valahogy? És ebben ez a zseniális, hogy ugye azt mondjuk, hogy Jézus az első zsenge, és ha mi is benne vagyunk az egyetek könyvben, mert bízunk benne, hogy igen, és mi is feltámadunk, akkor mi is megtehetjük ezt. De nem fog akarni visszavenni a Földre. Általában, aki ennek a közelében volt, nem válik a Föld, a szenvedésnek, és nagyon sok minden gyötrelemnek a helye, az új ég és új földok, meg nincs sírás, mind letörölt minden könnyen. Tessék elolvasni a Jelenések 21-et. Engem nagyon bátorít, meg kell mondjam, és nagyon biztató, amit az Evangélium. Mi az új ég és mi az új föld? Mondd, Emil.
Nem tudom most, hol az igében, de a eltemetés után van, amikor valakivel találkozik, és Jézus azt mondja, hogy ne élesz engem, eddig nem dicsőltem meg.
Igen.
Na most akkor ez már neki megdicsőltes ezek szerint?
Hát feltámad. Hát figyelj, átmegy a falon, a földi testtel át tudsz menni a falon.
De nem azt mondja.
Igen, hanem?
Ne éles engem, mert én nem mentette az atyához.
Nem mentette az atyához. Igen. Igen. Igen.
És először be kellett az úrnak mutatni a vért az atyának, hogy nem lehetett hozzányom.
Igen. Oké, de pontos, mert nagyon, a Bibliában nagyon sok mély dolog van leírva, az emberek már annyira felszínesek, hogy átmennek fölötte, és azt mondja, hogy ellentmondással mennek, abszolút hülyeséget beszélnek, nincs ellentmondás, csak az emberek lusták, hogy forgassák a szívőt. Nekem években tellett, hogy ezt megértsem, komolyan, ilyen buta vagyok. Években tellett, hogy ezt megértsem. És egyszer, én mondom, ez nem jön össze, ez hogy se, nem. És akkor egyszer hallottam egy tanítást, megmondom őszintén, és akkor kinyílt az egész. Hát a Isten mindenütt jelen való, és végtelen, térben és időben, akkor dimenzióban is végtelen, és mi csak ebben négy dimenzió vagyunk, és van mellette még 10 millió más létállapot tulajdonképpen. És akkor meg tudom tenni, hogy átlépek ebbe a dimenzióba. Lerátnék ezt? Lerátnék a falon? Mert ez mind a végtelenséghez tartozik. Tehát, kicsit menjünk tovább, hogy nem tudom, hogy most megzavarlak benneteket, hogy megértésre hiszlek. Igyekszem nem megzavarni ezeket, hanem inkább több dolgot kihagyok az egészből. Oké, ezt például így kihagyom. De ami talán nagyon fontos, és nagyon a szívemben volt, hogy erről beszéljek, és ezt még, ha még van 10 perc, akkor még elmondom, jó? Mert ez nagyon-nagyon fontos lehet, hogy megértsük, mert a halálfélelem az mindenki benne van, bennem is, másban is benne van, de meg kell mondjam, amióta ezzel foglalkozom, ez drámaian lecsökkent a halálfélelemmel. És ez nagyon fontos üzenet mindenkinek. Mert nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy mit tanít a Biblia a fizikai halálra. Az a fizikai halál, ami mindenki belél. Van, akit baleset miatt, van, akit öregség miatt, van, aki elgyengül, és azt mondjuk, hogy természetes halálra halt meg. No, halál nem természetes. Földön természetes, de a Istenben nem. De maradjunk ennél, és itt neked adjuk a síkokat, hogy természetes halál. A fizikai halál, ugye a test meg a halála, amikor a szellem és a lélek, a test értető eleje elhagyja a testet. És ugye itt is vannak különféle részek, hogy szellem vagy lélek. Ugye alapvetően a Biblia azt tanítja, hogy az embernek az igazi egyénisége nem a testében van, hanem a lelkében. A lelkünkben mindenből kapunk, hogy bármit csinálunk, életünk, sőt, mindenből veszünk denyomata. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az ember alapvetően a lelkében létezik, és ugye pontosan a Biblia azt tanítja, hogy ez a lélek, ami megmarad a halálok után is, mert hogy lehetne feltámadás. És nem csak a lelkünk marad meg, hanem a fizikai testünknek a valamilyen módon legyen, úgyhogy beszéltünk, hogy egy kicsit olyan, mint a lánchíd, amit most látunk, azt lerombolták a második világháborúban, de ugyanúgy áll, mert megvoltak a tervek. És a tervek alapján teljesen más anyagból, mert most a más anyagban, mint ami volt Széchenyi idejére, egy más anyagból újjáépítették. A testünknek is van egy lenyomata, és amikor van, és nagyon fontos, mert ugye a keresztény egyházban nagyon sokáig a test az olyannak számított, amivel nem foglalkozunk, csak megölni kell, mindent kell csinálni, ez egy teljes egészében görög hellenista tanítás. A Bibliában igenis fontos a test. Ha nem lenne fontos, nem lenne feltámadás. Sőt, azt tanítja a Biblia, hogy valóban a mennybe, ott ahol a lelkek várakoznak, a kihirdetése, ott egy nagyon jó helyen vannak, és nagyon boldog állapotban vannak, de a teljesség mikor jön el? Krisztus megváltói munkája, mikor fog beteljesedni a második fázisban? Amikor feltámadás lesz. Ez nagyon fontos, hogy a Biblia tanítja, hogy az ember igazán akkor lesz boldog, amikor a teste és a lelke újra egyesül. És ezért nagyon fontos a feltámadást megérteni és hinni benne. És úgy elfogadni 100%-os igazságként. Olyan igazságként, és ez bizony nagy lecke mindenkinek, és én is nagyon sokat olvasom, hogy az ember akár az életét is adja. Mert nem kímélték életüket. Ezt mondja a Biblia. Bizonyságtétel. És eljutni arra szintre, hogy oké, valaki ugye hány mártírt égettek meg végeztek ki. Ugye Luther Márton nem, de előtte 100 évvel. Ugye mi történt? Mágián végzett Huszti János. És akkor ugye azt mondjuk, hogy oké, hát Isten miért nem védte meg? Luther nem védte, itt is sokszor vannak ilyenek. Erre is mi a válasz? Igen, így volt. Nyilván ő pontosan ezt úgy vállalta, és annyira, és ez megint, és ugye ez 100 évvel, 1414 környékén gyakorlatilag. 1414 környékén. Mert annyira biztos volt abban, hogy azt mondta, és ez az egy ige. És ezért nagyon fontos, amire kezdtünk. A Máté 10:28 azt mondja, ne féljetek attól, aki a testet megölik, de a lelket meg nem ölheti. Azt mondja, oké, miért megint a mágia halála, megölhetne, meg lefejezhetne, ugye az apostolokat is egy hétre mindenkit kivégeztek. Előtte meg, még amikor csak rosszat mondtak róluk, ugye Péternél, már akkor megtalálták Jézust. Nem most ebben még nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy életüket adták. Miért? Mert ezt az igét, meg ezt az igazságot elfogadták. És ez ennek a kulcsa mi, hogy tisztában legyünk a fizikai halál, az első halál és a második halálnak a fogalmával. És nagyon-nagyon sokan ezzel nincsenek tisztában. Tehát akkor nézzük még egyszer a fizikai halált. Tehát azt jelenti, hogy van, aki azt mondja, hogy a szellem és a lélek, amennyiben van, most már én is egyedi kb. Régen én is ezt mondtam, most már egyedi kb. Egyedi kb. Lélek. Tehát a mennyben és a pokolban a lelkek vannak. Lelkek vannak, és ebben a lélekben van minden beírva. Ez a lélek a mennyben vagy a pokolban létezik tovább, rögtön, és ez megint esik, most megint nem megy bele, de számtalan egyet lehet venni, rögtön halál után. Az első halál után. Így van. A fizika az első halál után elből, hogy valaki a mennybe, mert lezárul a kegyelmi időszak. Ez a Zsuzsi nagyon sokat beszél, és ez valóban nagyon fontos, hogy most a kegyelmi időszakban élünk. Egészen Krisztus második eljöveteléig. Ebben a kegyelmi időszakban Isten kegyelme, ami fantasztikus túláldó, megteszi azt, hogy igen, az ember üdvözülhet. És igenis változhat. Van valaki halálos ágyán él meg. Nagyon sok ilyen ember valaki tagadta Istent egész életében, de halálos ágyán megtér. És megtér, benne van a kegyelmi időszakban.
A lator
is. Maga Jézus mondja ezt, hogy velem leszel. Tehát nagyon fontos, hogy ez megértsük. Tehát az embernek a lelke vagy a mennybe, vagy a pokolban létezik tovább. A Szentírás nem tekint valódi, végleges halálnak a fizikai halált. És a legjobb példa erre a Lázár feltámasztása. Kinevették Jézust, amikor azt mondja, hogy alszik. Kinevették. És azt mondta, hogy alszik. És nagyon-nagyon fontos, ami szintén nagyon fontos, hogy, és ez talán szintén központi üzenet, hogy egy Istennek tetsző jellemnek a kifejlesztését tekinthetjük életünk legfontosabb céljának. Mert a jellemünk az van a lelkünkben. Minden egyes rész az van a lelkünkben beírva, és ez az, ami halálunk után is megmarad. És nagyon-nagyon fontos, a halállal nem megy veszendőbe a Krisztus által bennünk kialakított jellem, vagyis a mi egyéniségünk. Az teljes egészében megmarad. Sőt, azt mondja az ige, hogy nem csak a hívők, hanem még az istentelennek sem veszítik az egyéniségüket a halállal. Amikor ítéletre feltámadnak a Isten előtt, és ezt olvashatjuk a Jelenések 21.8-ban. Hogy van ez? De a gyáváknak és hitetleneknek és utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványítóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Jelenések 21.8. Tehát a gonoszok is megőrzik a gonosz egyéniségüket, hogy a hívők is megőrzik, meg teljesen megtartják az ügyét. De semmit nem lehet változtatni a halálon. Beáll egy pont, hogy eddig, és egy másodpercesre tovább. Ezt tanítja a Biblia. Mindenki más mondhat bármi mást, valahogy ha a Bibliába hiszünk, akkor ebbe szabad hívni. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a Jelenések 21.8-ban, aki ezt mondja, hogy ezek az emberek a tűzzel kéne légyőtőben, ami ugyanaz most gyermek, amiről Jézus beszélt, értek, ezek teljesen megfelelnek ennek. És ezt ki mondja? Azt mondja, a trónülő mondja ezt, hogy írd meg ezt, nagyon kevés ilyen a Bibliában, írd meg ezt, amit mondok, az mind igaz és megbízható. Maga a trónülő, és ki a trónon? Isten. Ez az Atya. Hát az Atya, jó, most megint a Szent, nem menjünk el a Szent Háromságba, majd egyszer arról is fogunk beszélni. Maradjunk annyiban a Bibliánál, hogy a trónülő mondja ezt hatalmas szózattal. Hogy írd meg ezt, mert ez mind igaz és megbízható. Hogy ezek az emberek, tehát ahogyan a rosszak is, hogy jók is megőrzik az egyéniségeket. Tehát nagyon-nagyon fontos. És hogy ezért van akkor ez a mondat, amiről beszéltünk, és talán most már be is fejezem ezzel a gondolattal, hogy nagyon sok minden más van, de ezt talán már máshol fogom elmondani, hogy most már talán értitek ezt, hogy aki csak egyszer született, annak kétszer kell meghalnia, aki pedig kétszer születik, csak egyszer hal meg. Ez egy nagyon jó motto. Ugye miért? Ugye az újjászületésről. Pontosan erről beszéltünk, hogy én is azt mondja Nikodémusnak, hogy csak az meg tudni, aki újonnan születik. Tehát aki egyszer megszületünk fizikailag, ugye az gondolom mindenkinek még világos, és ugye a Jézus tanítását nézzük, újonnan kell születnünk. És ez a kereszténységnek egy legfontosabb üzenete, az újjászületés. És ha valaki nem született újjá, csinálod bármit egész életében, lehet a világ legjobb embere, jár a templomba a napi 24 órába, azt mondja, aki nem született újjá, nem mehet be az Isten országába. Jézus nagyon világosan elmondja ezt. Tehát ezért fontos az újjászületés. És ezért mondjuk azt, hogy kétszer kell születni, és annak csak egyszer kell meghalnia. A fizikai halállal. Mert ugye ezt látjuk, hogy mindenki meghal, akármilyen hívő, akármilyen szent ember, mindenki meg fog halni, de őt már azt mondja, nem érinti a második halál. Mert be van írva az élet könyvébe. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ha ebben a hitben, meg ebben a reménységben éljük, ez megváltoztatja az egész életünket. De ebben nagyon komolyan kell hinni. Akkor olyan komolyan kell hinni, hogy akár a az életünk árán is ezt bizonyítani kell, mert ugye lesz idő, és ugye ezt írja a jelenések könyve, hogy abban 3,5 idő évben gyakorlatilag ki fognak végezni embereket a hitükért, és mit mondta, hogy boldog, aki része az első feltámadásnak. És ott direkt, és ott van egy is szó, ami nagyon sokan lovagolnak, és nagyon, nagyon sokan elépítik arra, hogy mikor lesz ez, és hogy van ez. Úgy ott egyébként benne van, hogy akik nem vették fel a sátán bélyegét, és ezért fejüket vették. Tehát ha eljön az idő, és még megéljük, és most nagyon durva dolgot mondok, akkor ebben a 3,5 évben annyira kell hitünkbe tagaszkodni, hogy azt mondjuk, hogy oké, levágják a fejüket, és meghalunk, akkor biztosan legyőzünk abba, hogy utána Krisztus az első feltámadásra feltámad, és ezzel évig uralkodunk Krisztussal. 3,5 év versus 1000 év. Értitek ezt a fontos dolgot?
És az örökké
valóság. De az, aki az
nem mindent is volt.
Még utána is be lehet kerülni Isten országába, vagy az utolsó ideletnél, vagy az az első feltámadás. Utána az általános feltámadás. Ami szintén nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a kettőt. Oké? Okay? Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy a Szentírás, az első, a fizikai halált csak állam meg. Nagyon sok ember azt mondja, hogy valaki meghalt, hogy elaludt. Ismeritek ezt, ugye nagyon sok emberről van szó, főleg aki úgy szépen hal meg, hogy nem szenved és egy éve keresztül nem, vannak szörnyű halálok, de aki úgy lefekszik és meghal és nem jövett fel neked, azt mondja elaludt. És ez meg teljesen biblikus. Teljesen biblikus. Azt mondja, hogy a Szentírás szerint az első halál álomnak számít. A Biblia 17 könyvében ír erről. 17 könyvében, és összesen 66 alkalommal, ezt mindig lehet ellenőrizni. Ennyi helyen van alátámasztva ezzel oldalról, hogy ezt megértse mindenki. Tehát valahogy úgy kell tekinteni, mint ha valaki elalszik, és utána bekerül egy olyan helyre, és azért azt is el kell mondani, és fontos dolog, hogy ugye a Bibliában le van írva, hogy Isten az élőknek az Isten, és nem a halottak Istene. Tehát ami a halálból esetleg talán még, ha valaki igaz emberként él, és valóban hitben él az életét, az a ilyen szempontból a pozitív váló helyben, hogy a halál állapotában átmenetileg megszűnik az Isten való kapcsolata, és akkor lesz majd teljessé, amikor a test fel a támadása is belép az új égbe és új földbe. Tehát van egy elválasztottság ebben a szituációban, de nem mindegy, hogy milyen váróban válunk. Az előzetes letartóztatottak között a pokolba, vagy pedig a győztes bajtokok, akik várják a koronát, meg a díjat. És ez mindent, ami a legfontosabb, és nem is megyek tovább, mert majd elment az idő, és nem akarok tovább terhelni benneteket, de mindaz a Földön telik el az életünk utolsó másodpercéig. És amit teszünk, ugye azt is írja az ige, hogy amikor majd, mert sokan vannak így, és melyet is hallottam, majd az Istennek fog kerülni, a jó beolvasok neki, hogy ez miért ön, megkérdem tőle, esély nincs erre. Ugye Ézsaiásnál látjuk azt, hogy amikor Isten elérődik a földre, esett, meg se tudod szólalni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy megértsük ezeket a dolgokat, és talán ez a fogalom, amit meg kell értenünk, és én azt tapasztalom, hogy a keresztényeknek a döntő része is nagyon nehezen tudja megérteni, hogy először is nem tudja, mi az első halál, mi a második halál definiálni, már pedig a Bibliában ez nagyon világosan van írva. És hogy az igazi veszély, hogy Jézus mondja gyakorlatilag, a második halál és nem az első halál. És az, hogy melyik szobába kerülünk az előzetes letartóztatottak közé, akik mennek a gyehennába, és utána megszűnik, vagy pedig az olimpiai bajnokok közé, akik várják a ceremóniát, meg a díszünnepséget, meg a koronát, meg az élet, ez itt dől el a Földön. És ezért borzasztó értékes az életünk, mert minden perce. Hogy olyan úgy éljünk, és azt tegyük, hogy bekerüljünk az életek a könyvébe. Amen.
Amen.
Amen. Mondjuk. És miért kell bemerítkezni? Így van. Miért kell? Mert ugye azt mondja az ige, hogy aki hisz és bemerítkezni üdvözöl, aki nem hisz, elkáros. Ez az elkározás. Az utolsó ideletnél a Gehenna, a tűztava, és gyakorlatilag egy megsemmisülés van. És itt jön mondom a Máté 5-öt, hogy mégis abszolút igazság, hogy ki? Tehát ki követik a filmet? A szelidek, mert az összes előszakos, akit fel volt sorolva, az előszakos, stb. Azok mennek a megsemmisülésre.
Mennek a
kukába. Igen. Értitek? Tudtok ámen mondani erre? Amen. 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 Mennyireken? Hálát adunk ezért a tanít, ezért az információért, hogy az írben igenis elmondasz minden, de kérjük mennyiértem a Szent Szellem segítségét, hogy segíts minket abban, hogy megértsük ezeket a nagy mélységeket. Ezeket a nagy mélységeket, amit igében tudunk olvasni, és meg tudjuk érteni, és tudjuk az életünket ezt szerint alakítani Jézus nevében. Amen. 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 Jó?